Ingatlan adó kérdőjelekkel. Várhatóan 2008-tól fizetjük. Virág a tiltakozó patikusoktól. A szocialisták kitartanak a reformtervek mellett. Dávid Góliát fejével. Caravaggio remek műve Budapesten.
A hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
Jó estét kívánok, a híradót látják. Jön az ingatlanadó, a kormány tervei szerint 2008-tól. Az átlagosnál értékesebb lakóingatlanokra fogják kivetni. A pénzügyminisztérium szerint ez a határ most 9,5 millió forint körül van.
Ingatlanadó már most is létezik. Az önkormányzatok joga, hogy kivessék, de sok helyen nem élnek vele. Az ebből származó bevétel minden esetre 60 milliárd forint évente. Az állam által beszedni kívánt ingatlanadóról szóló törvényjavaslatot a kormány tavasszal nyújtja be az országgyűlésnek. A pénzügyi tárca államtitkára a részletekről szűkszavúan nyilatkozott. Mindössze a 9,5 milliós értékhatárt konkretizálta, de ebben az esetben is hozzáfűzte, hogy döntés még nincs. Szavai szerint az összeget szakértőkkel konzultálva állapították meg.
Lehet, hogy tévedtünk. Ezt többen megerősítették, van, aki ezek szerint száfolja. Fogjuk vizsgálni még, hogy megfelelően állapítottuk-e meg, de még egyszer mondom, az a lényeg, hogy az átlagos ingatlan érték feletti ingatlanokra vessük ki ezt az adót.
Katona Tamás nem válaszolt arra a kérdésre, hogy milyen szempontok alapján fogják megállapítani az ingatlanok értékét, hogy mekkora lesz az adó mértéke, hogy kaphatnak-e bármiféle kedvezményt a szociálisan rászorulók, például a nyugdíjasok, illetve hogy figyelemmel lesznek-e az ingatlanok földrajzi elhelyezkedéstől függő érték különbségére. Az államtitkár mindössze annyit mondott, valamennyi szempontot figyelembe veszik a törvényjavaslat kidolgozásakor.
Október 20-án kezdődhet a tárgyalás a jövő évi költségvetésről és a minimálbérekről az Országos Érdekegyeztető Tanács szakbizottságaiban, jelentette be a szociális és munkaügyi miniszter. Kis Péter elmondta azt is, a kormány kész a konvergencia program eléréséhez szükséges formákról egyeztetni az OEET-tel. Szavai szerint ez szólhat a terhek bizonyos mértékű átrendezéséről, a gazdaságot élénkítő adó és járulék módosításokról is. A ma esti közbeszédben a kis- és középvállalkozások helyzetéről, kilátásairól lesz szó. A vendég Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke lesz. Kiszáll az állam az M5-öst üzemeltető alföldi koncessziós autópálya ZRT-ből, azaz eladja 40%-nyi részvénycsomagját, erősítette meg az egyik napilap értesülését a Gazdasági Tárca. Az előzetes számítások szerint a kormány 20-25 milliárd forintot remélhet az eladásból, ezzel azonban lemond arról a lehetőségről, hogy módosítsa az M5-ös üzemeltetéséről szóló szerződést.
A minisztériumnak elsősorban az a célja, hogy az autópálya üzemeltető piac több szereplős legyen, és az így kialakult versenyben sokkal jobb minőségi szolgáltatást kapjanak azok, akik igénybe veszik az autópálya szolgáltatásait.
10 hónapra felfüggesztette a Smer tagságát az Európai Szocialista Párt elnöksége. 327 igen és 15 nem szavazattal döntöttek arról, hogy a szövetség tagjai nem köthetnek koalíciót idegengyűlölő, rasszista pártokkal. A kérdésre legközelebb jövő júniusban térnek vissza, akkor megvizsgálják a szlovák belpolitikai változásokat. A döntésről bővebben a késő esti híradóban beszámolunk. Felfüggesztette az Unió az új kukorica piaci intervenciós szabályok bevezetését. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a közelmúltban az Európai Bizottság elnökének írt levélben kifogásolta, hogy a szigorúbb minőségi követelményeket érvényesítő piaci szabályok hátrányosan érintik Magyarországot, például a kukorica súlyát és nedvesség tartalmát illetően. Az új szabályozást november 1-től akarták bevezetni. Gabona tárolókat adtak át Dunaföldváron. A nagy kapacitású tároló együttes Európában is egyedülálló létesítmény. Ugyancsak átadták azt a Dunai kikötőt is, amely a víziszállítás lehetőségével a magyar gabona exportját segíti. Az ellenzék és a gyógyszerész kamara tiltakozása ellenére a kormány kitart a patika liberalizáció mellett. A szocialista Kőkény Mihály tájékoztatása szerint több országot is megrótt az Unió a túl szigorúan szabályozott patika alapítás miatt. A Fidesz történelmi bűnnek tartja az egészségügyi reformot. Közben ma reggel virággal tüntettek a gyógyszerészek.
Köszönöm szépen! Jaj, de szépet kaptam!
Ma is demonstráltak a patikusok, de már 8 órától nyitva voltak.
Ezen szeretnék
meg megköszönni
a velünk. A legtöbben tudták, hogy miért kaptak virágot. Figyelemmel kísérik a gyógyszertárak sorsát.
Én elég sokat járok patikába, úgyhogy támogatom őket. Minél több pénzük legyen, minél nyugodtabb körülmények között dolgozzanak.
Az MSZP a patikusok tiltakozása ellenére továbbra is kitart a tervezett patika liberalizáció mellett. Ennek leglényegesebb eleme, hogy ne csak gyógyszertárakban lehessen kapni a vén nélküli orvosságokat. Kökény Mihály azt mondta, az EU is arra kényszerít bennünket, hogy lazítsunk a patika alapítás szabályain. A kormány azt tervezi, hogy a jövőben csak azok nyithassanak patikát, akik valamilyen plusz szolgáltatást, mint például éjjel-nappal nyitvatartást tudnak biztosítani.
Én bízom benne, hogy a gyógyszerésztársam többsége is megérti, hogy ez az intézkedés alapvetően a betegek javát szolgálja.
A Fidesz történelmi bűnnek nevezte az egész egészségügyi reformot.
Ez nem másról szól, mint a kormányhoz közel álló új tőketulajdonosoknak az olcsó és gyors piachoz juttatásáról szól.
A gyógyszerészek a mai virágos akció után kedden újabb megmozdulásra készülnek. Akkor az egészségügyi minisztérium elé vonulnak, hogy a patika liberalizáció ellen tüntessenek.
Teljes munkaidőnek számít az ügyeletben töltött idő. A Vas megyei Munkaügyi Bíróság ma jogerős ítéletben mondta ki, hogy az ügyeletben töltött idő teljes időtartamára jár díjazás a Soproni Erzsébet Kórház 11 orvosának. Jéger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke hangsúlyozta, ez az első olyan ítélet Magyarországon, amely immár jogerősen megítélte az orvosok valamennyi kártérítési igényét. A szocialisták szerint kettős beszédet folytat a Fidesz, mert miközben továbbra is adócsökkentést ígér, a háttérben elismeri a stabilizáció és a reformok szükségességét. Juhász Ferenc alelnök arra szólította fel a pártot, hogy hozza nyilvánosságra az általa Orbán csomagnak nevezett elképzelések részleteit.
Az MSZP alelnöke azt mondta, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök már ismertette elképzeléseit, a Fidesz azonban még mindig nem tárta a nyilvánosság elé, hogy mit tenne az ország helyzetének javítására.
Azt látjuk, hogy az október 1-i választást követően már megjelenik az igény arra, hogy stabilizálni kell. Azt látjuk, hogy pozitív üzeneteket igyekeznek küldeni a külföldi befektetőknek, miközben az utcai politizálással nem hagynak föl.
Juhász Ferenc arra szólította fel a Fideszt, ismertesse programjának részleteit, hogy azokat az országgyűlés megvitathassa. Az ellenzéki párt szerint ugyanakkor nincs esély érdemi egyeztetésre a parlamentben, mert a kormány többség eddigi javaslataikat is lesöpörte az asztalról.
Mi, a Fidesz továbbra is az adócsökkentést és a járulékcsökkentést tudjuk elképzelni, mint a válságból kivezető utat, nem tartjuk elfogadhatónak a megszorításokra épülő intézkedés sorozatot, amelyet a kormány tesz.
Ág Péter hozzátette, Magyarország gazdasági és politikai stabilitását csak azt tudná helyreállítani, ha menesztenék Gyurcsány Ferencet és tárgyalást kezdenének egy szakértői kormányról.
A Fidesz ma is tüntet a Kossuth téren, a helyszínről jelentkező kollégám Kovács Dorján. Szervusz Dorján, kimondott ma beszédet.
Szervusz Györgyi, jó estét a nézőknek! Még a nagygyűlés utolsó pillanatai zajlanak éppen, most a szózatot énekli a tömeg. Ma Fájer József beszélt, aki úgy kezdte a beszédét, hogy Áder János és Balsa István feljelentést tettek bűncselekmény gyanújában a legfőbb ügyészségnél, visszaélés közérdekű adattal alapos gyanúja miatt. Annyit mondott meg Szájer József, hogy biztos abban, európai képviselőként, hogy a külföldről érkező külföldi előjárók csak amiatt mutatkoznak majd Gyurcsány Ferencre október 23-án, mert a protokoll ezt megköveteli, de Szájer József szerint ezt nekünk tudnunk kell, hogy a magyaroknak szól ez a megjelenés, és nem Gyurcsány Ferencnek. És hát európai parlamenti képviselőként még annyit mondott, hogy a Fidesz EP képviselői mindent megtesznek azért, hogy Brüsszel valós képet kap a magyar helyzetről. Györgyi.
Dorján, köszönjük a beszámolót. A fővárosi ellenzék képviselői nem írták alá azt az elvény nyilatkozatot, amelyet Demszky Gábor főpolgármester készített elő a következő 4 év munkájának összehangolására. Tarlós István a Fidesz, Hang Zoltán az MDF és Bagdi Gábor a KDNP frakciója nevében együttműködési készségét hangsúlyozta, de szerintük a nyilatkozat kevés, érdemi szakmai egyeztetés kell a közös munka megkezdéséhez. Demszky Gábor szerint a szoros önkormányzati választási eredmény együttműködésre kötelezi a pártokat.
A szoros választási eredmény azt a helyzetet hozta létre, amelyben minden korábbinál nagyobb együttműködésre van szükség. A választók tehát azt üzenték ezzel az eredménnyel, hogy dolgozunk együtt Budapestért.
Kossuth díj másodszor. 1973 után Jancsó Miklós filmrendező ma ismét átvehette Magyarország legrangosabb állami kitüntetését. A díjat Sólyom László köztársasági elnök adta át a 85 éves mesternek, akit életművért Cannes-ban, Velencében és Budapesten is jutalmaztak már. Jancsó Miklós 1958-ban készítette első játékfilmjét. Azóta is tükröt tart a társadalom elé, eredeti látásmódjával mutatja meg a hatalom és az egyén kapcsolatát. Legújabb alkotását, az Ede Megevi Ebédem című filmet ma vetítik először a mozikban. Jancsó Miklósról és a díjátadásról bővebben a hírórában, a kikötőben. Göncz Kinga ma Condoleezza Rice-szal tárgyal. A magyar és az amerikai külügyminiszter megbeszélésén a Közép-Európát érintő ügyek és a transatlanti viszony mellett szó esik majd a koreai válságról. Észak-Korea szigorú ellenintézkedéseket helyezett kilátásba a Japánnal szemben, arra az esetre, ha a Szigetország újabb szankciókat vezetne be ellene az atomkísérlet miatt.
Japán azt követeli, hogy tiltsák meg észak-koreai hajók kikötését vagy repülőgépek leszállását a világ bármely országában. Tokió már fél évre megtiltotta Észak-Korea termékeinek importját. A dél-koreai parlament határozatban kötelezte a kormányt arra, hogy tegyen szigorú intézkedéseket fennjen ellen. A hadsereg egy lehetséges nukleáris háborúra való felkészülés jegyében emeli készültségi szintjét.
A New Yorki polgármester szerint semmi jel sem utal arra, hogy terrorakció zajlott volna le, amikor egy kis repülőgép egyik felhőkarcoló 20. emeletébe csapódott tegnap. A balesetben a gép pilótája és utasa vesztette életét. Corey Liddle a New York Yankees nevű baseball csapat játékosa és repülőoktatója. A katasztrófát valószínűleg üzemanyag probléma okozta.
Irakban fegyveresek megrohanták Bagdad keleti részén egy újonnan alakult műholdas tévéállomás épületét, és 11 embert megöltek. A megtámadott, egyébként a szunnita vallás híveinek létesített tévécsatorna még csak a kísérleti adások stádiumában van. A fővárostól délre 4 kivégzett ember tetemét sodort a partra a Tigris folyó, szemtanúk szerint a holttesteken kínzások nyomai voltak láthatók.
4 palesztin vesztette életét és 6-an megsebesültek abban a légitámadásban, amelyet az izraeli légierő hajtott végre a gázai övezet déli részén. A rakétát katonai források szerint egy csoportosulással lőtték ki, miközben szárazföldi egységek is behatoltak a területre. A támadás tényét az izraeli hadsereg is beismerte és közölte, hogy fegyvereket kerestek és megtámadták alakulataikat.
Török író kapta az idei irodalmi Nobel-díjat. A svéd királyi akadémia indoklása szerint az 54 éves Orhan Pamuk új jelképeket alkotott az egymással ütköző és egymással összefonódó kultúrákra. Az irodalmi Nobel-díj 10 millió svéd koronával, azaz 1,1 millió euróval jár.
Egységes és világos bővítési politikára van szükség az Európai Unióban. Ebben egyetértettek az unió szomszédság politikájáról szóló nemzetközi konferencia résztvevői. A soros finn elnökség szervezte budapesti találkozón, többen nehezményezték, hogy az EU időnként felelőtlenül ígér további bővítéseket. Martti Ahtisaari volt finn elnök, az ENSZ koszovói külön megbízottja, ugyanakkor fontosnak nevezte, hogy a balkáni országok világosan lássák, Európához tartoznak, van jövőjük Európában.
Ha az európai perspektíva eltűnne, a balkáni államoknak rendkívül nehéz lenne véghez vinni azokat a reformokat, amelyekre nagy szükségük van.
Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Tiszta múlt, nem volt informátora a Securitatének Markó Béla. Fehér bot napja, új uniós pénzekkel támogatott képzés vakoknak és gyengénlátóknak. Világszínvonalú mérőhajó a Dunán, 2 éven belül elkészülhet a folyó elektronikus hajózási térképe. Nem volt informátora a Securitatenak Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, romániai miniszterelnök helyettes, közölte a Securitate irattárát vizsgáló tanács. Az átvilágító bizottság a vezető romániai magyar politikus mellett a román közlekedési minisztert sem találta vétkesnek múltja miatt. Markó Bélát augusztusban hozta gyanúba a román média, azt sejtetve, hogy jelentéseket írt a kommunista hatalmat kiszolgáló hírhedt Securitatenak. Markó már akkor figyelmeztetett, az áldozatokat nem szabad összemosni a hóhérokkal, és a megfigyeléséről szóló vaskos iratcsomót mutatott be a sajtónak. A Nyugaton élő magyarság az Emigráció hazatér című rendezvénysorozattal emlékezik a forradalom fél évszázados évfordulójára.
Életünk egyik legszentebb kötelessége 1956 szellemiségének, mondani valójának megőrzése, hangsúlyozta az 56-os Magyarok Világtanácsának elnöke, aki 200 ezer sorstársához hasonlóan maga is nyugatra menekült.
Pontosan ma kellene, hogy 50 szellemiségének az egész országba, hazánkba, az magyar népnek és a magyar politikusoknak elsősorban egy üzenetet adjon, hogy gyerekek. Hát 56 a miénk.
Nincs két 56. Az emigrációban élő magyarok Ausztráliától Amerikán át Afrikáig egységesen képviselik a forradalom emlékét. Jelentette ki az elnök, aki szerint nem lehet sem megosztani, sem pártpolitikai érdekekből kisajátítani a forradalom szellemiségét.
A forradalom évfordulóján azoknak a protestáns hátterű külföldi karitatív szervezeteknek mondtak köszönetet Budapesten, amelyek 50 évvel ezelőtt részt vettek a magyarországi menekültek megsegítésében. Az ünnepséget a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet rendezte. Az amerikai, svájci, német, osztrák, dán, finn és svéd vendégek emlékplakettet vettek át a református és az evangélikus egyház vezetőitől. Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának frissen megválasztott elnöke, legfontosabb feladatának a társadalmi, vallási, kulturális és nyelvi tekintetben is széttagolt európai népek közötti egyetértés elősegítését tekinti. A közelgő nemzeti ünnepről szólva kijelentette, hogy az október 22-ére meghirdetett ökumenikus istentiszteletet semmilyen kérésre nincs módja elhalasztani, mivel azon részt vesz 16. Benedek pápa küldötte Sodano bíboros is. A fehér bot napja a vakok és gyengéllátók sajátos helyzetére hívja fel a társadalom figyelmét. A budapesti rendezvénysorozat kezdetén egy sikeresnek ígérkező képzésről számolt be a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége.
A szövetség 50 jelentkező közül választotta ki rátermettsége tudása alapján azt a 36 szerencsést, akik elvégezhetik az uniós pénzekkel támogatott tanfolyamot. Az érettségizett fiatalok humán menedzser végzettséghez és munkalehetőséghez is jutnak.
Nem csak a szövetség, hanem a tagegyesületei számára is szakembereket képezünk, olyan szakembereket, akik a pályázatírásban, illetve a non-profit ügyintézéssel kapcsolatos képzésben korszerű ismeretekkel rendelkeznek majd.
Kell a segítség, hiszen a vakokat és gyengénlátókat nem szívesen alkalmazzák a munkáltatók.
Próbáltam szakmába is elhelyezkedni, de mikor megtudták a szemmel való problémát, akkor közölte velem az illető, hogy én nem kellek nekik.
Nagy György érettségével, felsőfokú német nyelvvizsgájával, mérleképes könyvelői papírjával eddig csak betanított munkásként tudott elhelyezkedni. Most esélye nyílik arra, hogy értelmiségi munkakörben sorstársaiért dolgozzon.
Napokon belül megkezdik a kiégett üzemanyagtokok eltávolítását a Paksi atomerőműben. Kovács József vezérigazgató bejelentette, már megérkezett az a 45 fős orosz szakembergárda, amely a kiemelésnél segítkezik. Ők az erőmű dolgozóival közösen a hétvégén 72 pontból álló ellenőrzés sorozatot végeznek el, majd várhatóan hétfőn kezdik meg a radioaktív hulladék eltávolítását. Világszínvonalú mérőhajó a Dunán. Nem csak elsüllyedt tárgyak felkutatására, hanem árvizek okozta változások nyomon követésére is alkalmas lesz a jármű. Segítségével 2 éven belül elkészülhet a Duna elektronikus hajózási térképe.
A Duna névre keresztelt mérőhajó reggel 9-kor indult első bevetésére, természetesen a Dunán. A világ egyik legkorszerűbb számítógép és radarrendszerével felszerelt vízijármű alkalmas arra, hogy a szakemberek az eddigieknél pontosabb képet kapjanak a folyómedrek állapotáról. Sokan nem is gondolnák, hogy mi mindent rejt a víz mélye.
A radar szerint most például egy második világháborúban elsüllyedt uszály felett állunk.
A hajó roncsból természetesen szabad szemmel semmi sem látszik.
A monitoron azonban pontos képet kapunk a folyó alján fekvő teherhajóról.
Jól lehet látni a part mellett az uszályt, és jól lehet látni azt is, hogy a rakodó térajtók nyitva vannak rajta. Ennek a berendezésnek a segítségével ilyen nagy méretű, de még ennél kisebb méretű tárgyak is jól felismerhetők a mederben.
A 200 millió forintot érő hajó azt is képes feltérképezni, hogy egy-egy árvíz után hogyan rendeződött át a meder, és milyen beavatkozásokra van szükség a biztonságos hajózás érdekében.
A Magyar Királyi Honvéd Huszár tisztikar történetét feldolgozó lexikont mutattak be a Hadtörténeti Múzeumban. A kiadvány az 1938 és 45 közötti időszakot dolgozza fel. A kötet érdekessége, hogy nem csak a hivatásos állományú tisztek életútját mutatja be, hanem a tartalékosokét is. Minden idők egyik legértékesebb remek műve, Caravaggio Dávid Góliát fejével című alkotása tekinthető meg első ízben Magyarországon, mától a Szépművészeti Múzeumban. A kép biztosítási értéke 20 milliárd forint.
A mű a múzeum centenáriumi évfordulója alkalmából rendezett Győztesek, legyőzöttek, áldozatok című zárókiállításra érkezett Budapestre. A tárlat valamennyi alkotása az élet-halálharc, a gyilkos erőszak és a kegyetlenkedés sokféleségét értelmezi. Arra keresi a választ, hogy milyen értelemben tekinthető szépnek egy olyan festmény, amely a borzalomról, a halálról szól. Caravaggio Dávid Góliát fejével című remek műve egyben önarckép is. Drámai erővel mutatja be a szenvedés iszonyatát, a festő naturalista módon szinte sokkolja a nézőt. Ezt a hangulatot fokozza a vörös és fekete enteriőr és a sejtelmes sötétség. A kiállítás, amelyet Paolo Spinelli, Olaszország nagykövete nyitott meg, november 30-áig látható a Szépművészeti Múzeum barokkcsarnokában.
Fontosabb híreink még egyszer röviden. Ingatlanadó kérdőjelekkel, várhatóan 2008-tól fizetjük. Virág a tiltakozó patikusoktól, a szocialisták kitartanak a reformtervek mellett. Dávid Góliát fejével, Caravaggio remek műve Budapesten. Ez volt a híradó, most a sporthírek következnek, a hírórama fél tízkor kezdődik, várom majd önöket, viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, ami a máltai labdarúgó válogatottnak történelmi győzelmet jelentett, az számunkra több mint kínos volt tegnap este. A C csoport papíron leggyengébb csapata ellen 2-1-re elvesztett Európa-bajnoki selejtező mérkőzést ma délután Bozsik Péter szövetségi kapitány értékelte.
A Málta elleni vereséget a szövetségi kapitány szégyennek tartja, ezzel együtt higgadtan értékelte a találkozót.
Attól féltem, attól tartottam, hogy talán könnyelműen fogunk futballozni. És ehhez képest úgy gondolom, hogy jól kezdtük a mérkőzést, törekedtünk arra, hogy azt csináljuk, amit megbeszéltünk, hogy a szélén bontsuk meg az ellenfelet. Az első 8-10 percben ott különösen bal oldalon többször mögéjük tudtunk kerülni, még ilyen helyzetféléket is össze tudtunk barkácsolni ebből. Aztán Mifsudnak elég volt 2-3 ilyen megvillanása, abban volt egy ilyen közel 30-35 méteres hatalmas lövés, amitől teljesen megrémült a csapat. Ami engem ezzel kapcsolatban a legjobban zavar, az az, hogy legyen az ellenfélnek egy jó csatára, rúgjon az ellenfél 2 gólt, rúgtak Boszniának is 2 gólt. Ettől még a mi játékunknak én úgy gondolom, hogy nem lenne szabad ennyire elemeire esni.
Egy hónappal ezelőtt közel sem volt olyan nyugodt a helyzet a Magyar Olimpiai Bizottságban, amilyen ma. Személyi változások azonban így is lesznek a MOB-nál, mégpedig az önkormányzati választások miatt.
Jó egy hónappal ezelőtt nem történt változás a Magyar Olimpiai Bizottság összetételében, de az élet a legnagyobb rendező.
Összesen 22 kvótával rendelkeznek az önkormányzatok. Elmondhatom, hogy komoly presztízs értéke van egy-egy MOB-tagságnak, hiszen az önkormányzatok általában az első számú vezetőket delegálják a Magyar Olimpiai Bizottságba. Úgyhogy most azt látjuk, hogy a mostani önkormányzati választás az azt fogja eredményezni, hogy közel 10 helyen, 10-12 helyen változni fog a delegáltaknak a személye.
3 helyre a főváros, 10-re az olimpián legeredményesebb megyei jogú városok, és 9-re más megye önkormányzata delegált tagot.
Mi nem tartjuk nyilván a tagjainknak a politikai hovatartozását, nem tartjuk tagnyilvántartásban, ilyen rovat nincsen, de hát azért ezek ugye jeles közszereplők, tehát mindannyian tudjuk, hogy egy-egy megyei jogú városnak a vezetője milyen párt által van delegálva. Hát legutóbb 18 MSZP-hez tartozó polgármester, MOP tagunk volt, és 4-en voltak, akik a Fideszből lettek delegálva, hát ez az arány most változni fog. Mi abban reménykedünk, hogy továbbra is megmarad az a gyakorlat, hogy az első számú vezetőket, illetve helyetteseiket delegálják a Magyar Olimpiai Bizottságba.
Ez esetben pedig 10 eddig MSZP által betöltött pozícióra küldhet a Fidesz a MOP-ba tagot.
Egy fontos közlemény a MOB-bal kapcsolatban. A Magyar Olimpiai Bizottság október 14-én szombaton délután 5:30 és este 11 óra között a tatai edzőtáborban rendezi meg a berlini, a melbourne-i, a montreali és az atlantai olimpia jubileumi baráti találkozóját. Remélhetőleg a felhívással azok is részt vesznek majd az eseményen, akik valamilyen oknál fogva nem jutottak hozzá meghívójukhoz. Végezetül felhívom figyelmüket, hogy a holnap reggel 7 óra 35 perckor kezdődő Sportexpressben Májer Otilia vendége Nagy Tímea lesz, friss sporthírekkel pedig legközelebb este 10 után jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Egy jó tészta vonzza a társaságot. Gyermei, kikér még?
Prostata gondok. Itt az új, még tökösebb, kétszeres hatóanyag tartalmú Peponen Aktív kapszula.
Peponen Aktív. A férfi egészség.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Mostantól még többet kínál a TVR 7. 46 csatorna részletes műsora. Filmek, sorozatok, sport és életmód. TV sztárok testközelből. TVR 7. A szórakozás garantálva.
Ha az agy kihagy, sőt, cserben hagy, vagy szédül, fülzúgása van, gondolkodott már a jó megoldáson? Bilobil, az agykarbantartója. Most itt az új Bilobil dupla erővel.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A Hild életjáradékot kínál 65 év feletti budapesti és Pest megyei nyugdíjasoknak.
Már Győrben és Székesfehérváron is.
Lakása értékének akár 20%-át azonnal megkaphatja, és emellett a lehető legmagasabb havi járadékot biztosítjuk. A Hild életjáradék szerződéseket 100%-ban a Deutsche Bank finanszírozza. Ezért véleményem szerint ennél biztonságosabb és ennél jobb ajánlat nincs a piacon.
Mi már kipróbáltuk, boldogok vagyunk a Hilddel, kövessen bennünket.
Szabó Károly, 52 éves építésvezető. Havonta 80 órát építkezésen, 80-at az irodában dolgozik. 28 órát utazik. Telkén 144 órát tölt. 40 kiló halat fog. 17 liter halászlevet főz. Pedig csak 799 forintot költ multivitaminra havonta. Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hőseinek.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Sorakozó! Fél bemérve! Indulj!
A szórófejes ultraaktív egy hadsereg erejével tünteti el a vízkövet, szappanmaradványt és rozsdát bármilyen felületről.
Ultraaktív. Tisztító hadjáratokra.
Köszöntöm Önöket!
neked, kedves nézőink, jó estét kívánok! Továbbra is folytatódik a kellemes hőmérsékletű, az évszakhoz képest melegebb, igazi napos idő. A kontinens nagy részének időjárását még mindig egy anticiklon befolyásolja. Látható, hogy a Kárpát-medence felett most kevés a felhő, csak északon, északkeleten fordulhatnak elő fátyol felhők. Holnap is marad általában a 20 fokos maximum itt Közép-Európában, viszont a reggelek és az esték igencsak hűvösek és csípősek, célszerű rétegesebben és melegebben öltözködni, mert könnyen megfázhatunk. Ma változóan felhős, helyenként párás, hűvös éjszakánk lesz, hajnalra a hőmérséklet általában 3 és 8 fokig csökken. Holnap a reggeli köd gyorsan feloszlik, majd több órára kisüt a nap. Holnap sem lesz majd szükség az esernyőre, a légmozgás napközben gyenge lesz. Kora délután ismét 19 és 22 fokot mérhetünk. Holnap fronthatással nem kell számolniuk majd a frontérzékenyeknek. A szép napsütéses idő kiváló lesz kirándulásokhoz, szabadtéri programokhoz. A közlekedésben elsősorban a hajnali köd és a párásság okozhat gondot, mindenképpen vezessenek óvatosan. A pollen koncentrációja kicsit csökkent, a főbb allergének még mindig az ürölma, pázsitfű és a csalánfélék, viszont jó hír, hogy a pollen szezon lassan a végéhez közeledik. A folytatásban a hétvégén is marad még a kellemes, napos, frontmentes, szép, tiszta idő. Szombat délután 17 és 21 fok valószínű, ehhez hasonló értékeket mérhetünk majd vasárnap délután is. A reggeli köd gyorsan feloszlik, sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű. Az éjszakák általában derültek, ugyanakkor hűvösek lesznek, hajnalra általában 4 és 9, vasárnap hajnalra 3 és 8 fokig csökken majd a hőmérséklet. A jövő hét elején aztán már kicsit hűvösebb és nedvesebb levegő érkezik hozzánk, néhány fokkal visszaesik majd a nappali csúcs, mérséklődik a nappali felmelegedés. Hétfő délután általában 15 és 20 fok várható, addig azonban a hétvégén még kellemes, igazi szüreti időig érkezik. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen a továbbiakban is szép estéjük, és kérem, hogy végezetül nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
A Borsodi Liga 8. fordulójában a Fehérvár és a Tatabánya is vereséget szenvedett, de micsoda különbség, míg a pénteki házigazda Fehérvár a bajnok Debrecen otthonában kapott 3 gólt, addig a Tatabánya hazai pályán vérzett el a nem túlzottan erős Honvéd ellenében. A válogatott fellépései miatti bajnoki szünetben mindkét csapatnál volt idő a sorok rendezésére, hogy ez hogyan sikerült, azt nálunk megnézhetik. Fehérvár-Tatabánya élő közvetítés pénteken 19 órakor.